jól ismeri. Naponta együtt vagyok vele. A fiatalember hirtelen elfelejtett lélegzetet venni. Micsoda nap ez, mondta aztán, az ember elveszti az eszét. Kedves uram, nagyon kérem, ne tréfáljon velem, ez nagyon komoly dolog. Elolvassa Tobler tanácsos az ön leveleit? Nagyon sokat ad a véleményemre, jelentette ki büszkén Kesselhut. Ha megnézi a dolgaimat, biztosan megtetszenek neki, mondta a fiatalember. Ebben a tekintetben nagy zási hóborton van, ez nem kerül semmibe, és az ember nem veszti el az önbizalmát. Ha megengedi, most gyorsan írok expressz az anyámnak. Láthatom önt utána még? Nagyon örülnék a szerencsének, felelte Kesselhut. Kérem, adja át kedves édesanyjának ismeretlenül is üdvözletemet. Az aztán remek asszony, mondta Hagedorn, és elindult. Az ajtóból még egyszer visszafordult. Még egy szerény kérdést, Kesselhut úr, az ön szobájában is vannak macskák? Nem figyeltem meg, felelt a másik, de alig hinném. Hagedorn keresztül menve a halon, Kaspariusné karjai közé szaladt. Az asszony nercbundát és szörmével díszített hócipőt viselt. Mellette ugyancsak nagy bundában Lenz műkereskedő állt. Nem jönne velünk? Kérdezte az asszony. Átmegyünk az eszplanádba. Ott ma bál van. Szabad az urakat bemutatnom egymásnak? Hagedorn doktor úr, Lenz úr. Az urak köszöntötték egymást. Tartson velünk, doktor úr, mondta a kövér Lenz. Szép barátnőnk szenvedélyesen táncol, és nagyon szeret szenvedélyes lenni. Az én alakom sajnos nem nagyon alkalmas a simulásra. Nagyon domború vagyok. Bocsásson meg, mondta a fiatalember, levelet kell írnom. Egész nap ráér a postát elintézni, vélekedett Kaspariusné. Táncolni csak este lehet. Ennek a levélnek még ma el kell mennie, mondta Hagedorn sajnálkozva. Komoly üzleti ügy. És sietve eltávozott. Mallebréni látta közeledni, és intett a bárónak. A báró felállt. Mosolyogva elállta a fiatalember útját, bemutatkozott, és megkérdezte, szabad önt egy bájos asszonynak bemutatnom? Hagedorn bosszusan felelte, tartom szerencsémnek, és megadással tűrte a szokásos ceremóniákat. Keller leült, a fiatalember türelmetlenül állva maradt. Attól félek, hogy feltartjuk önt, mondta Mallebréné. A hatást előre kiszámítva egy terccel a szokottnál mélyebb hangon beszélt. Keller mosolygott, ő már jól ismerte az asszony akusztikai fogásait. Fáj, hogy igazat kell önnek adnom, asszonyom, mondta Hagedorn. Postám van, sajnálatos ügyek. Mallebréné rosszallóan rázta fekete hajhullámait. Végeredményben azért van itt, hogy pihenjen. Szó sincs róla, felelt a fiú. Azért vagyok itt, mert elnyertem egy pályadíjat, és ide küldtek. Foglaljon helyet, mondta az asszony. A vendégek a szomszéd asztalok mellől feszült figyelemmel néztek át. Nagyon hálás vagyok, de sajnos fel kell mennem a szobámba. Jó estét! Elment. Keller nevetett. Asszonyom, mondta, kár volt olyan gyorsan enni. Mallebréné kis púderdobozának tükrében szemlélte arcát, bepúderezte nemes vágású orrát, és így szólt. Várjuk meg a végét. Hagedorn a lépcsőn Schulze úrral találkozott. Remegek, mint a nyárfa levél, mondta Schulze, a maga szobája sincs fűtve. Szó sincs róla, mondta Hagedorn, nem akar körülnézni a szobámban. Írnom kell haza egy levelezőlapot. Hihetetlen élményem volt, találja ki. Lehetetlen, ezt nem is találja ki senki. Hát képzelje csak. Most beszéltem egy úrral, aki személyesen ismeri az öreg Toblert. Minden nap együtt van vele. Mit szól hozzá? Szinte hihetetlen, mondta Schulze, és követte a fiatalembert az első emeletre. Hagedorn felgyújtotta a villanyt. Schulze azt hitte, hogy álmodik. Egy szalont, egy hálószobát és egy csempézett fürdőszobát látott. Hogy az ördögbe lehet ez, gondolta. Az ő pályázati munkája nem annyival jobb az enyémnél, hogy őt ilyen lakosztály illesse meg, s engem az a ronda kis lyuk a padláson. Iszik egy pohár pálinkát? Kérdezte a fiatalember. Francia konyakot töltött be. Kocintottak, s azt mondták, prosit. Kopogtak. Szabad, kiáltott Hagedorn. A szobalány jött be. Csak azt akartam tudni, hogy lefekszik-e már, doktor úr, a tégla miatt, kérdezem. Hagedorn összeráncolt a homlokát. Mi miatt? A tégla miatt, ismételte a lány. Nem akarom korán az ágyba tenni, nehogy kihűljön. Maga érti ezt? Kérdezte Hagedorn. Én még nem egészen, felelte Schulze. A lányhoz pedig így szólt. A doktor úr még nem megy aludni. A lány kiment. Hagedorn zavartan ereszkedett le egy karosszékbe. Magánál is van ilyen téglás szobalány? Szó sincs róla, mondta Schulze. Egyébként francia konyak sincs. Elgondolkozott. Sziámi macskák sincsenek? Kérdezte a másik, a kosárra mutatva. Schulze a homlokára csapott. Aztán Lábujjhegyen odament, legugolt, megnézte a három kis alvó állatot. Közben megingott és lehuppant a perzsaszőnyegre. Az egyik macska felébredt, nyújtózkodni kezdett, kimászott a kosárból, és leült Schulze lila nadrágjára. Hagedorn közben írta anyjának a levelezőlapot. Schulze hasra feküdt és a kis macskával játszott. Aztán fölébredt a második is, lustán kibámult a kosárból, majd hosszú megfontolás után szintén lesétált a szőnyegre. Schulze teljesen el volt foglalva velük. Hagedorn félszemmel fölnézett az írásból, mosolygott és figyelmeztette. Vigyázat, össze-vissza fogják karmolni! Csak ne féljen, felelte a szőnyegen fekvő férfi. Tudok velük bánni. A két macska fogócskát játszott az öreg úron. Boldogan doromboltak, ha megölelte őket. Úgy érzem magam, mintha otthon lennék, gondolta. És miután ezt gondolta, egyszerre megvilágosodott előtte a helyzet. Mikor Hagedorn készült a levelező lappal, Schulze a két macskát visszavitte a kosárba a harmadikhoz. A két macska fekete szélű szemek kérdőn nézett rá. Elégedetten csóválták farkukat. Nem sokára újból meglátogatlak, mondta Schulze. Most azonban aludjatok, ahogy ez jól nevelt macskákhoz illik. Aztán szólt a fiatalembernek, hogy a levelezőlap továbbítását bízza a szobalányra. Különben is adósa vagyok. Most önnek kell megnézni az én szobámat. Jöjjön! Átadták a szobalánynak a levelezőlapot, és beszálltak a liftbe. Azt a kedves urat különben, aki Toblert olyan jól ismeri, Kesselhútnak hívják, mondta Hagedorn. Együtt érkeztünk a szállodába, és egy negyed órával ezelőtt megkérdezett, hogy tehet-e valamit érdekemben a Tobler koncernél. Lehetségesnek tartja ön, hogy módja van erre? Vajon miért ne? Vélekedett Schulze. Ha olyan jól ismeri az öreg Toblert, akkor biztosan tehet valamit. De miért akarna rajtam segíteni egy vadidegen ember? Biztosan rokon szembes neki, mondta Schulze. A másiknak úgy látszik, nem volt elég ez a magyarázat. Én rokonszenvesnek látszom? Kérdezte meglepetve. Schulze mosolygott. Sőt, rendkívül rokonszenves. Bocsásson meg, kérdezte a fiatalember. Ez az ön személyes véleménye? És alaposan elpirult. Ez szent meggyőződésem, felelte Schulze. De most ő is zavarba jött. Nagyszerű, mondta Hagedorn. Én ugyanilyennek látom önt. A negyedik emeletig nem szóltak egy szót se. Úgy látszik maga a villámhárító lakik, mondta a fiatalember, mikor az ötödik emeletre vezető lépcső megindultak. Még magasabban, felelte Schulze. Kesselhút meg akarja Toblernek mutatni a munkáimat, mesélte Hagedorn. Remélem ez az öreg milliómos ért valamit a reklámhoz. Szörnyű, ugye, hogy megint erről beszélek, de nem megy ki a fejemből. Évek óta ferdére taposom a sarkam Berlinben. Minden nap máshol utasítanak el. Ide kocsikázom az Alpesekbe, és alig érkezem ide, egy vadidegen ember megkérdezi, hogy nem akarok-e álláshoz jutni a Tobler koncernél. Én majd szorítom magáért a hüvelykujjamat, felelt a másik.